Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki pedig itt van velünk a vonalban, Jójárt Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, illetve bocsánat, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Szóval az orosz-ukrán háború legújabb fejleményeiről beszélgetünk a következő percekben. Ugye most igazából a híroldalak azzal vannak tele, hogy kölcsönösen támadják egymás energiainfrastruktúráját a felek, az ukrán gázinfrastruktúrát az oroszok, az ukránok pedig az orosz kőolajfinomítók ellen indítottak rakéta támadásokat. Hova vezet most ez a művelet? Meddig lehet ezt folytatni?
Ugye orosz részről azt látjuk, hogy tulajdonképpen ezeknek a műveleteknek a célja már 2022 őszétől kezdve az ukrán lakosság akaratának megtörése, és nyilván azon keresztül, hogy az ukrán társadalomra jelentős költségeket rónak a politikai vezetés rákényszerítése arra, hogy elfogadja azokat az orosz ultimátumokat, amik gyakorlatilag a háború kezdete óta változatlanul az asztalon vannak. Tehát Ukrajna vállaljon semlegességet, ne közeledjen a nyugathoz tovább, illetve ugye területeit is adja fel, amelyeket Oroszország követel, és ugye ennek a kényszerítési stratégiának a részét képezi az, hogy kifejezetten ugye az elektromos hálózati infrastruktúra, illetve a termelői kapacitások, hőerőművek után próbálnak menni az oroszok ezekkel a csapásmérésekkel, és ahogy közeledünk a tél felé, ugye az oroszok ismét láthatjuk, hogy ebben az évben is ráfordultak erre az irányra, és elkezdték támadni ezeket az infrastruktúra elemeket. Ugye a kérdés nyilván az, hogy mint ahogy a korábbi években is, mennyire lesz kemény a tél, mennyire tudják az ukránok hatékonyan helyreállítani ezeket a kapacitásokat, és milyen olyan tartalékkapacitások vannak, amiket be tudnak vonni. Ugye ezzel szemben az ukrán stratégia az az, hogy gyakorlatilag a háború financiális oldalát próbálják meg támadni orosz részről, ezért a kőolajexport, illetve a kőolajfinomító infrastruktúra az, amit az ukránok próbálnak itt támadni, és ugye ennek a hatékonyságát úgy látszik, hogy jelentősen tudták az ukránok növelni azáltal, hogy ők maguk azokat a nagy hatótávolságú drónokat, illetve most már inkább ugye ezeknek egy része a robotrepülőgép kategóriába esik, ezeknek a gyártását jelentősen tudták növelni, és ezeknek a támadásoknak az intenzitását a heti egy-két alkalomról most arra fel tudták futtatni arra, hogy heti 3-4 alkalommal tudják támadni ezeket a finomító létesítményeket, ami azt eredményezi, hogy nyilván az oroszok is nem tudják olyan hatékonysággal javítani ezeket a kapacitásokat, úgyhogy itt különböző becslések vannak, legalább 15-16 olyan olajfinomítóval, amit az ukránok támadtak eddig, ez nagyjából az orosz finomítói kapacitásnak, teljes finomítói kapacitásnak a fele, és ugye olyan 20% körülire becsülik azt, ami folyamatos kapacitáscsökkenést jelent az orosz olajfinomítói szektorban. Az oroszok a veszteség minimalizálása, mérséklése érdekében megpróbálták azt az utóbbi időben, hogy a nyers olajkivitelt növelték, tehát ugye a finomítói kapacitások beszűkülése miatt a tengeri nyers olajexportot tudták napi körülbelül 500 000 hordóval növelni, de ezt a számot szakértői becslések szerint nem tudják érdemben tovább növelni, hiszen itt is van egy kapacitásbeli szűk keresztmetszet, tehát jelentősen tudtak az ukránok az orosz gazdaságra terhet róni. Ugye a kérdés az, hogy nyilván ez hova fog vezetni, azt hiszem, hogy az ukrán távlati cél az nyilván az is, hogy ezekkel a csapásokkal egyfajta kölcsönös elrettentést tudjanak megteremteni, tehát olyan fájdalmat tudjanak az oroszoknak elérni ezekkel a csapásokkal, amikkel rá tudják kényszeríteni az orosz felet is, hogy elálljon attól, hogy az ukrán hasonló kritikus infrastruktúrát elleni támadást az folytassák, tehát az ukrán hőerőművek, gáz kapacitások, gáztározók elleni csapásokat az oroszok mérsékeljék.
Benne volt az az orosz forgatókönyvekben, hogy ez ennyire elhúzódik ennyi ideig, és ilyen áldozatokkal jár majd ez a háború?
Abszolút nem, tehát nyilván tudjuk azt, hogy az oroszok egy gyors rezsimváltásban gondolkodtak, ehhez megfelelő katonai erőket allokáltak, de ahhoz már nem, hogy itt egy hosszú elhúzódó felőrlő jellegű háborút vívjanak meg Ukrajnában. nyilván ez köszönhető annak, hogy nem megfelelő információkkal rendelkeztek sem az ukrán katonai képességekről, sem az ukrán társadalom ellenállásáról, sem pedig arról, hogy a nyugat mennyire hajlandó beleállni Ukrajna támogatásába, és nyilván most tartunk, ahol tartunk, tehát abszolút az oroszok nem számoltak ezzel, hogy ez egy ilyen felődlő, elhúzódó háború lesz.
Nemrég jártam Prágában, és egészen elképesztő volt látni, hogy a Radzsinban, az elnöki palotánál egy ugyanolyan méretű ukrán zászlót lengetett a szél, mint a cseh nemzeti lobogót, tehát azt tudjuk, hogy Csehország az egyik elkötelezett támogatója Ukrajnának. Visszatérve egy kicsit a hadszíntérre, mennyire vannak veszélyben a nukleáris létesítmények mindkét országban?
Azt gondolom, hogy nyilván azért mind a két fél pontosan látja, hogy milyen katasztrófát idézhetnének elő, hogyha ezek ellen támadásokat intéznének. Tehát célzottan kerülik ezen létesítményekben a károkozást, de ugyanakkor használják zsarolásra, főleg nyilván az orosz fél, az ezen létesítmények veszélyeztetését, tehát azokat láttuk, hogy például a leállt Zaporizzsia erőműnek a külső áram betáplálását azért időről időre különböző csapások mérték. Tehát próbálják az oroszok nyilván, ahogy egyébként a nukleáris elrettentéssel is fenyegetnek a háború elhúzódásával gyakorlatilag, főleg ugye 2022 ősze óta, ilyen indirekt módon is próbálják elsősorban a nyugati társadalmakon a nyomást növelni. Ugye a fő probléma orosz nézőpontból nyilván az, hogy ennek a háborúnak a súlypontja az sok tekintetben Ukrajnán kívül található, tehát azok a nyugati politikai akaratban, Ukrajna nyugati katonai támogatásában, és ezt igazán nem tudják az oroszok direkt módon befolyásolni, ezt úgy tudják befolyásolni, hogyha a nyugati társadalmakra is megpróbálnak költségeket róni, megpróbálják elrettenteni attól, hogy növeljék Ukrajna támogatását, illetve kényszeríteni, hogy ezt a támogatást csökkentsék. Erről szólnak egyébként a különböző drónos légtérsértések Lengyelország és más NATO országok felé. Egyszerűen a háború költségeit próbálják megnövelni, és az, hogy olyan helyzeteket idéz elő az orosz hadsereg a háború során, hogy úgy tűnhet, hogy a nukleáris infrastruktúra is veszélyben van, az kifejezetten szintén ezt a célt szolgálja, tehát a nyugati társadalmaknak az elrettentését. De azt gondolom, hogy nyilván pontosan érti azt mindkét fél, hogy mekkora kockázatot jelent az, hogyha itt ténylegesen valamilyen olyan sérülés történik egy atomreaktorban, ami veszélyes anyag szivárgásához vezethet. Tehát azért azt látjuk, hogy ilyen helyzet nem állt elő, ezzel időről időre próbálnak fenyegetni és játszani azért a felek.
Hangsúlyozni szeretném, hogy a legutóbbi információk szerint Donald Trump amerikai elnök mégiscsak ráállt arra, hogy kapjanak Tomahawk robotrepülőgépeket az ukránok Amerikától. Hogyan reagálhatnak erre majd az oroszok, ha ez bekövetkezik, és tényleg használni kezdik az ukránok ezt a fegyvert?
Hát látszik az, hogy orosz részről elkezdtek egyrészt fenyegetőzni, tehát maga Putyin azt mondja, hogy ha erre valóban sor kerül, akkor nyilván az amerikai-orosz kapcsolat, aminek, ahogy fogalmazott, az utóbbi időben látni lehetett legalábbis a fényt az alagút végén, az nyilván ez a kedvező fordulat, ez lezárul, ugyanúgy négy pontra kerülnek az orosz-amerikai kapcsolatok, ahogy a Trump adminisztráció előtt láttuk, miközben egyébként nyilván a kommunikáció maga Putyin elnök részéről is próbálja azt hangsúlyozni, hogy nyilván kedvezőtlen fordulatot jelentene, de az orosz légvédelem, rakétavédelem az eddig is elég jó hatékonysággal fel tudta venni a küzdelmet a különböző nyugati nagy hatótávolságú csapásmérő fegyverekkel szemben, tehát ezt a feladatot is meg tudják oldani. Nagyjából ugye ez az orosz kommunikáció. Ugye az kérdés, hogy mi a realitás annak, hogy ténylegesen kapjanak az ukránok Tomahawkot, hogyha eltekintünk attól, hogy egyébként politikailag mennyire elkötelezett a Trump adminisztráció ebbe az irányba, valóban Trump részéről jönnek olyan hangok, hogy nagyon erősen fontolgatják, hogy valóban átadnák ezeket a fegyvereket. A probléma az az, hogy milyen eszközről tudnák indítani ezeket a Tomahawkokat, hiszen itt hajófedélzetről, illetve tengeralattjáróról indítható eszközökről van szó. Ugye régen létezett a Tomahawknak légiindítású verziója, ezzel kísérleteztek, de ez nem került tömeggyártásba. Az utóbbi időben pedig ugye elkezdtek, részben vannak már kész eszközök, amik szárazföldi indítást lehetővé tesznek, de ezekből nagyon kevés áll rendelkezésre, nagyon nem valószínű, hogy Ukrajna megkapná ezeket, illetve volt egy olyan projekt az amerikai tengerészgyalogság részére, ami egy ilyen nagyon mobil, gyakorlatilag egy négykerék meghajtású járműre telepített indítóeszköz fejlesztését célozta, de ez a 2026-os költségvetési évben nincs beirányozva. Tehát egyszerűen nem látszik azt, hogy miről tudnák indítani az ukránok ezeket az eszközöket, úgyhogy én nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy valóban megkapják ezeket, és hát egyáltalán felmerül a kérdés, hogy ténylegesen Trump mennyire van tisztában azzal, amiről beszél, hogy azt azért láttuk a Trump elnöksége során, hogy nem teljesen van a helyzet magaslatán szakmai kérdésekben, tehát könnyen elképzelhető, hogy a Tomahawkot nem kapják meg az ukránok, de mondjuk kapnak még többet azokból az ATACMS nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákból, illetve bocsánat, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákból, amikből már korábban is kapott Ukrajna, csak itt a célpontok kapcsán volt egy korlátozás amerikai részről, hogy mit támadhatnak az ukránok ezekkel. Tehát ezt feloldhatják, illetve nyilván látszik azt, hogy elsősorban a Trump adminisztráció ezt arra használja a Tomahawk átadásának lebegtetését, hogy az oroszokat fenyegesse, és nyilván ebbe illeszkedik bele az is, hogy az utóbbi időben kifejezetten jelezték az amerikaiak, hogy az orosz olajipari szektor ukrán támadása az amerikai jóváhagyással és amerikai hírszerzési támogatás mellett zajlik.
Egy gyors kérdés még a végére. Ugye ez a háború többek között a drónok, a pilóta nélküli repülőknek a bemutatója, mondhatjuk így. Mindkét fél bemutatja, teszteli ezzel kapcsolatos technológiai tudását, illetve a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ja, az ukránok még ezt a bizonyos török Bayraktar nevű drónt is megkapták, és az ukrán folklórban megjelent egyébként, egy dalt is írtak róla, és ezt ilyen katonák éneklik. Nem is ez az érdekes, hanem hogy ugye Volodymyr Zelenszky államfő nemrég közölte azt, hogy jelentős drón építési kapacitással rendelkeznek, és hogy ezeket a tapasztalataikat, meg az üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalataikat szívesen megosztják a nyugati szövetségesekkel. Érdemi tapasztalatoknak mondhatók ezek, amelyekkel az ukránok rendelkeznek?
Abszolút érdemi tapasztalat, nincs másik olyan ország jelenleg Oroszországot leszámítva, ami ilyen komoly tapasztalattal rendelkezne a drón hadviselés terén, és itt ugye különösen azokra a gyakorlatilag nagyon olcsó filléres eszközökre kell gondolni, amik ugye a front közvetlen közelében, tehát a front 10-20 kilométeres mélységében mérnek csapást, gyakorlatilag katonákra is, tehát ezek azok az FPV drónok, amikkel nagy tapasztalattal rendelkeznek az ukránok. Ebben a drón hadviselésben ugye ennek a gyártását tudták nagyon jelentősen felfuttatni, és ugye nyilván van Ukrajnának egy nagyon jelentős előnye mondjuk az amerikai hadiparral szemben, mégpedig az, hogy jóval olcsóbban tudja ezeket az eszközöket gyártani. Tehát igen, valóban nagyon releváns az a tapasztalat, amivel az ukránok rendelkeznek, és van egy olyan nis, amiben ők be tudnak türemkedni gyakorlatilag itt a hadipari dimenzióban, hogy nagyon olcsón tudják ezeket az eszközöket gyártani, és nyilván az ukrán stratégia az azt is célozza, hogy magát Trumpot, az amerikai adminisztrációt meggyőzik arról, hogy Ukrajna is képes valamilyen hozzáadott értéket adni Amerika számára.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Jójárt Krisztiánt, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem kutatóját hallották. Szép napot kívánunk Önnek, viszont hallásra!
Viszont kívánom, viszont hallásra!